Cheryl?
És ha minden igaz, akkor tudunk tovább menni. Na igen, hát elnézést a technikai malőrér, de hát ez a Murphy úgy látszik nagyon aktív volt a mai napon. Szóval a félelem témájáról gondoltuk ezt a mai beszélgetést összehozni, illetve hát egy kis összefoglalás. Miután eléggé zavarosak a képek általában erről a témáról, próbáljunk meg egy kicsit fényt deríteni rá. Mindenki jól látja a képet? No, hát ugye az első kérdés mindjárt, hogy mitől félünk. Ezt általában tanácsos végig gondolni, hogyha valakinek ilyen kellemetlen érzései vannak, hogy félelmei vannak, akkor érdemes utána nézni, hogy most tulajdonképpen mitől is félünk. Lehet a testi megsemmisülés, lehetnek mindenféle veszteségek itt most, nem csak az anyagi, hanem az erkölcsi, egyéb ilyen tulajdonok körüli veszteségekre is majd szó esik. Aztán lehetnek környezeti ártalmak, amitől félhetünk, és a legnagyobb terület az elképzelt veszélyek. Hát akkor vegyük ezeket apránként sorra. Ugye itt van a testi megsemmisülés kérdésében, általában vagy a betegség, vagy annak következtében egy rokkantság, vagy pedig a halálfélelem kérdése az, ami felmerül. Ezeket is érdemes egy kicsit nagyító alá venni, hogy tulajdonképpen betegség esetében, vagy esetleg a rokkantság, mert az nagyjából egy kategória, mitől félünk. Mert ugye az első rétegben a testi fájdalmak vannak, aztán a második rétegben az, hogy esetleg hosszabb ideig tartó, esetleg évekig vagy évtizedekig tartó valami, például a rokkantság esetében. És még egy valami probléma lehet itt a félelmek környékén, hogy a betegség miatt valaki kiszorul a társadalomból, esetleg rosszabb esetben még a családból is. És hát akkor viszont ott a félelem az egyedüllét kérdésében. Na nézzük, mit tudunk itt. A következő lépés, ugye, mert a betegségektől volt szó, az, hogy mitől félünk a halálfélelem esetében. Na hát itt megint az van, hogy mi is a halálfélelemnek a háttere? A megsemmisülés, vagy az, hogy nyomtalanul eltűnünk a világból? Hogy kell ezt tulajdonképpen érteni? És a későbbiekben még lesz szó róla, ez a halálfélelem, ez egy többszörös rétegben van, tehát nem az első, az első a fizikai testnek a félelme, de a következő rétegekben, mert érzelmek és egyebek gondolataink környékén is itt előkerülnek ezek a halálfélelmek, tehát a megsemmisülés, nyomtalan eltűnés problémájával egy kicsit majd foglalkozunk. Na most itt van a következő réteg, az, hogy mitől félünk, itt a veszteségek. Na, mit lehetnek veszteségek? Ugye lehet az anyagi biztonság kérdése, sajnos az manapság eléggé aktuális, ugye a vagyon és a munkahely kérdése, de itt van az érzelmi biztonság kérdése is, tehát hogyha bizonytalanok vagyunk valamilyen érzelmi területen, akkor támpontokat keresünk, és akkor találunk például mindenféle közösségeket, akár egyházakat, akár pártokat, akár egyesületeket, ahol amire megpróbálunk érzelmileg támaszkodni. És ugyanez a kérdés az érzelmi biztonságnál az emberi kapcsolatok kérdése, tehát a társadalom, a környező társadalom tagjaival való kapcsolatunk kérdése, illetve ennek a fordítottja a magány problémája. Az veszteségek körül még itt van a szellemi biztonság kérdése is, itt vannak a rögeszméink problémája, és itt van például az, hogy szellemi tulajdon, ugye ez az, hogy szerzői jogot, mint fogalmat, az valószínűleg ismeri mindenki. Tehát valaki azt mondja, hogy ez a könyv, ez az eszme, ez az akármi, ez az én szellemi tulajdonom. Tehát ha valaki ezt akarja használni, akkor tessék szépen fizetni érte. Hát ez meggondolandó, hogy ez mennyire működőképes, de hát sajnos a felfogás ez. A rögeszmék kérdésében pedig ott azért is ragaszkodunk bizonyos eszmékhez, sok esetben esetleg hát túlhúzzuk egy kicsit, mert azt hiszük, hogy ezek az eszmék a saját tulajdonunk, és jaj, ha akkor azt elveszítjük, akkor mi lesz? Mert itt majd előkerül a képzelt problémák vesztesége, a félelmek a képzelt dolgoktól kérdése, de egyelőre maradjunk a környezeti ártalmaknál. Ha most végig gondolnak, a háború utáni évtizedekben úgy nagyjából 10 évenként volt egy-egy aktuális pánik. Ugye az első aktuális pánik az atomháború kérdése volt. A második aktuális pánik a népességrobbanás volt. Aztán amikor már az is kezdett egy kicsit kifújni, mert már mindenki, minden csapból ez a kérdés jött, akkor jöttek a járványok, mint az AIDS, meg az Ebola, meg a hasonlók. De hát az is úgy egy kicsit kezd alább hagyni, ugye betegségeket kezdik kezelni. Az AIDS-re is van nagy gyógyszer, az Ebolát, azt már majdnem, hogy rendbe is hozták. De akkor itt van a környezetszennyezés, na most akkor megint lehet félni attól, hogy elpiszkítjuk a Földet. De ugyanez a helyzet az ózonlyuk, meg a hasonló problémákkal. A földsugárzás kérdése az ebből a szempontból nincs annyira előtérben, mint az ózonlyuk, mert az ózonlyukkal lehet remek jó csákokat, ilyen pánikkeltő cikkeket írkálni, meg előadásokat tartani a médiában. És hát arra sok a vevő. Na most, és itt van még egy aktuális kérdés a mostani aktuális pánikok között, a globális felmelegedés kérdése. Most, hogy ezeken végigmegyünk, környezetszennyezésre gondolok, meg a globális felmelegedésre. Az ember gondolkodóba esik, hogy itt vagyunk egy ilyen golyón, ami körülbelül 12.000 kilométer átmérőjű. Annak a vékony hártyáján, ami körülbelül egy olyan 3-4 kilométer körülbelül, maradjunk itt, az egész élővilág ott van. Na most tessék elképzelni azt, hogy itt van egy ilyen ekkora gömb, és annak egy olyan hártyáján, mint a papír, ott él mindenki. Most ezt a gömböt befolyásolni tudjuk a hártyáról? Tessék már mondani, egy picit gondolkozzunk. Szóval azért ez a környezetszennyezés, meg a globális felmelegedés, meg egyéb. A földanyának saját élete van, és ő működik a saját dolgai között, és mi meg a baktériumok vagyunk a bőrfelületen. Ha a kezet mosunk, akkor az kész tragédia, ugye, a baktériumnak. De attól a kezünk még működik, meg az egész szervezetünk is működik. Szóval tessék megpróbálni ezt a kérdést, mint környezetszennyezés, meg globális felmelegedést egy picit így súlyozni. Na nézzük, mitől félhetünk még, de majd jönnek az elképzelt veszélyek. Hát itt ez aztán már mindenféle dolgokat el tudunk képzelni. Ugye ez első menet az, hogy megfeleljünk a családnak, a munkahelynek. Mit fog szólni az a XY, hogyha én ilyet csinálok, vagy ilyet, így viselkedek. Mit fog mondani a szomszéd néni, hogyha megtudja, szóval ezek, tessék gondolni, ezek mind félelmek. Bújtott félelmek. De azért a biztonság kedvéért szerzünk magunknak külső ellenségképet is, részben az évtizedeken keresztül, amióta ez az egész UFO kérdés előkerült, az állandó probléma. Úgy körülbelül az a bizonyos New York-i rádiójáték óta, a marslakók megszállása kérdése óta, de a modern időkben, körülbelül ugye a 60-as évek végétől elkezdődött a terrorizmus kérdése, és tessék csak ezekre a repülőgép eltérítésekre és egyéb érdekes dolgokra gondolni, amik ugye a 70-es, 80-as években úgy igencsak borzolták a lelkeket, de azért a terrorizmusból még van részünk most is, legalábbis a sajtó oldaláról igencsak föl vannak heccelve ezek a, hogy mondjam, író, írástudó emberek, akik a saját félelmeiket vetítik ki ezekbe a cikkekbe. Na most itt vannak a belső ellenség kérdések, tehát az emberiség belső ellensége, az összeesküvés elméletek egész rakátát biztosan ismerik, találkoztak vele, csapból is az folyik, ha az ember nem figyel oda. Ilyen, hogy a világkormány, vagy ilyen, hogy a bankviláguralma, meg egyéb ilyen dolgok, hát ezzel megint remekül lehet rémítgetni a népeket. Ha kicsit utána gondol az ember, kiderül, hogy a világon semmi alapja ezeknek a dolgoknak nincs, viszont remekül lehet rémülködni tőle, rémüldözni. De azért maradt a biztonság kedvéért még a félelmek között egy tartalék, ami a korábbi évszázadokban, évezredekben hát igencsak aktív volt, ez még most is előfordul, ez a bizonyos, hogy a halálunk után büntetés lesz, tehát ha itt most a földi életben rosszul viselkedünk, akkor dá-dá, mert akkor nem a mennyekbe jutunk, ahol az angyalkák simogatnak, hanem a pokolba jutunk, ahol olajon sütögetnek, meg egyebek. Tehát ez az istenfélelem kérdése. Most ha meggondoljuk ezt a kifejezést, hogy istenfélelem. Milyen Istentől félünk? A saját antropomorf elképzelésünktől félünk. Az, hogy ez az Isten fogalom, ez a kérdésben hogy kerül elő, hát ez inkább csak, hát mondjuk úgy megint csak prédikáció kérdése, de a világon, véleményem szerint a világon semmi köze nincs ahhoz a valamihez, vagy valakihez, akit Isten fogalomként tulajdonképpen gondolkodó ember egyáltalán megpróbálhat fölfogni. Hát ennyit az Isten félelemről. Tehát a büntető Isten kérdéséről. Na most a félelemnek mindenféle megjelenési formái is lehetnek. Vannak a látható és érzékelhető okok, például a környezetek, mondjuk, hogy a hirtelen esetben egy földrengés, amitől megrémülünk, és utána félünk, hogy nem sok jön a következő. De itt van a másik, a folyamatos probléma, az ok is folyamatos, mert a bűntudat, ami bennünk van valamilyen oknál fogva, az bizony folyamatosan létezik, tehát ez nem egy hirtelen impulzus, és aztán eltűnik, hanem az folyamatosan ott van a háttérben. Tehát a félelemnek ez a gerjesztő hatása is létezik. De ha meggondoljuk, tulajdonképpen arról van csak szó, hogy elképzeljünk valami következményeket, és attól az elképzeléstől félünk. Magyarul csinálunk magunknak egy képet, és utána attól félünk. Csinálunk magunk számára egy büntető Isten képet, és attól kezdve attól az Isten képtől félünk. Nem attól a fogalomtól, ami mögötte lehetne, hanem a saját termék, saját gondolati és érzelmi teremtményünktől félünk. Ezt azért érdemes egy kicsit alaposan végig gondolni, mert nagyon sok esetben megoldást ad ezekre a problémáinkra. Na most megjelenési forma lehet ok nélkül is, tehát konkrét ok nélkül, amikor ilyen bizonytalan félelemérzés általában van, csak nem tudjuk, hogy mitől félünk, és nem tudjuk a konkrét okot. De azért létezhet ilyen félelemérzés is, amikor nem tudjuk mitől, de valamilyen oknál fogva, valamit érezzük, hogy időjárás változás jön, érezzük, hogy valami nagy rumli jön, hogy előérezzük, mint a macska az esőt, de konkrét okról nem tudunk semmit. Viszont elképzelhető, hogy ez az előérzetünk, ez félelemben jelentkezik. Na nézzük, mi van még itt. Na hát itt van a félelemnek van egy nagyon érdekes túlkompenzálásos változata is, mert ha arra gondolunk, hogy merülünk a rohanásba, a stresszbe, az tulajdonképpen ezeknek a félelmeinknek a túlkompenzálása, nehogy már lássuk, hogy mi a probléma, meg egyáltalán hogy tudjuk ezt megoldani, hanem belemegyünk egy ilyen, hát tulajdonképpen érzelmi gondolati kábítószer problémába, ebbe a stresszes pörgésbe. A másik túlkompenzálási változat a vakmerőség. Ennyire nem. de viszont a tiltakozás valami ellen, az is egy valami, a félelemnek egyfajta megjelenési formája. Ezen a lukon jön ki, hogy tiltakozunk valami ellen. Tessék, a környezetszennyezésre, vagy az ózonlyuk kérdésére, vagy a felmelegedésre, vagy egyéb ilyesmire gondolni, vagy akár a zöld mozgalmaknak nagyon sok szóvivője, ez bizony saját félelmeitől fél. És akkor itt van egy másik változat is, a jókodás, tehát a túlhajtott segítés, amivel megint csak ilyen bújtatott bűntudat, bújtatott félelmet próbálunk meg kompenzálni, és sikerül túlkompenzálni. Tehát ez a felsorolás, ez tulajdonképpen a túlkompenzált kérdésnek egy felsorolása. Na nézzük, mi van itt még. Hát ugye a rohanás, pörgés, na most ennek mi a háttere? Lehet itt az anyagi mohóság, de lehet itt a mondjuk úgy, hogy az érzelmi gondolati mohóság kérdése is. Először is az egyszer élünk problémája azonnal jelentkezik itt, és akkor félünk attól, hogy na most akkor mi lesz, ha most nem szerezzük meg ezt az asztalmast, akkor mi lesz? Ez nem csak az anyagiakra, hanem a hatalom kérdésére is jellemző. Ha körülnézünk a környezetünkben, bizony ez a hatalmi kérdés, ez igen keményen gyűrődik a légtérben. És itt tulajdonképpen a szerzésnek nem csak az anyagi, tehát a pénzbe lefordítható, vagy anyagi javakban lefordítható változata, hanem a hatalom kérdése is ugyanide tartozik. Tehát szerezni, ez mind magam alá kaparni, a kiskakas az egész szemétdombot uralni akarja. És a másik változat a rohanásnak egy másik megjelenési formája, amikor, ezt biztos ismerjük saját életünkből is, hazamegyünk és bekapcsoljuk a rádiót, a tévét, a mit tudom én akármit, magnót, csak zaj legyen. Nehogy már csend legyen. Mert itt a csend problémája az azonnal előkerül akkor, ha a csendben megpróbálunk saját dolgainkkal szembenézni, akkor kiderül az, hogy merünk egyáltalán vele foglalkozni, vagy nem merünk. És ez a csend kérdése, illetve a zaj háttér, ez tulajdonképpen ennek az egésznek az elfedésére szolgál. Ugyanolyan kábítószer, mint a megfogható drogok. De ez a bizonyos rohanás, pördés kérdésében megint csak a ragaszkodás jelentkezik, mint probléma lelki beállítottságunkban. Valamihez ragaszkodunk. Ragaszkodunk a hatalomhoz, ragaszkodunk a lármához, és így tovább. Ragaszkodunk a ragaszkodáshoz. A megjelenési formák között itt van a vakmerőség kérdése is. Ugye emlékszünk gyerekkorunkból, én nagyon bátor vagyok, de a biztonság kedvéért fütyürészek a sötét szobában, mert az a biztos. Tulajdonképpen mit csinálunk? Saját magunk előtt bizonygatjuk, hogy mi milyen tökéletesek vagyunk, milyen vakmerőek vagyunk. És ennek a belső bizonytalanság, méghozzá a nem tudatos belső bizonytalanság az oka, mert saját magunk, félünk saját magunknak bevallani, hogy bizony erről van szó. Hát itt nem csak ez a belső bizonytalanság kérdése, ez nem csak itt a vakmerőségnél fordul elő, hanem bizony a hatalomszerzés és egyéb ilyen kérdéseknél is, mert félünk a veszteségtől, mert mi lesz akkor, ha? Ugye, mint a Rejtő Jenő regényben, hogy mit mondok a köztársasági elnöknek, ha megkérdezi című fejezet. Azon fantáziál az a szerencsétlen őrmester, hogy mit mond annak akkor, amikor, pedig ez csak egy elképzelt jelenség. Na hát ez a fajta kérdés, ez a fajta beállítottság minden esetben a mi életünkben is eléggé gyakran előfordul. A megjelenési formák között van egy bizonyos, már amikor átfordul a félelem, átfordul agresszivitásba. Ugye ezek a politikai tüntetések, a zöld mozgalmak, amikor valami elképzelt ismeretlentől félünk, mint már föl volt sorolva egy kicsi a katasztrófák, meg az összeesküvés elméletek, de ezek ellen tiltakozunk. Miért tiltakozunk valami ellen? Mert félünk tőle. És megint ott van a háttér, az elutasítás, mint az ok. Én nem vagyok olyan, én tökéletes vagyok, én tiltakozom az ellen, hogy, és bizonyítva elutasítok valamit, tehát külön válok valamitől. Hát erre még a későbbiekben rátérünk erre az elkülönülés kérdésére. Na, a megjelenési formák között ugye felsoroltuk a jókodást. Megint itt van az a bizonyos bújtatott bűntudatnak nevezhetjük, hogy az aluljárókban itt vannak ezek a hajléktalanok, ugyanakkor a fogyasztói társadalomban éldegélünk, meg a harmadik világ éhezik, meg ilyesmi, és tulajdonképpen miért zavar ez bennünket? Mert nem merünk szembenézni önmagunkkal. Olyannyira, hogy még a bűntudattól is félünk, és a túlvilági büntetéstől, az elkárhozás kérdésétől is félünk. Tehát azért jókodunk, hogy nehogy a későbbiekben, amikor átkerülünk ebből a testi életből, valami ki tudja milyen állapotba, akkor jöjjenek a retorziók, hogy hoppá, akkor fiam, te ilyen hülye voltál, olyan hülye voltál, itt gonosz voltál, stb. És akkor jön a büntetés. Tehát ez a bizonyos túlvilági büntetés kérdése, mint félelem háttere, ez is előkerül bizony elég gyakran, még akkor is, hogyha nem tudatos bennünk. Erre a dőzsölés kérdéséről eszembe jut, ez pár évvel ezelőtt, nagy meleg nyáron mentem fagylaltozni, és jött egy ismerős, te itt dőzsölsz, amikor éheznek Afrikába. Mondom, és ha ezt most nem nyalom el, akkor az Afrikában hányan laknak jól? Szóval azért gondolkozunk egy picikét. No, mitől félünk? Na most itt van egy bizonyos, már a félelem kérdésének egy meglehetősen beteges állapota, ez a bizonyos üldözési mánia, a paranoia. Annak is többféle megjelenési formája, de most az üldözésről beszéljünk. Hogy engem mindenki üldöz. Rám mindenki haragszik. Mindenemet el akarják venni, és így tovább. Tulajdonképpen miről van szó? Azt hisszük, hogy mi hű, de olyan nagyon fontosak vagyunk a világ számára, hogy mindenki velünk foglalkozik. Ismerős, ugye? És itt van az, hogy ha hajlamunk is van hozzá, mert az életek során fölerősítettük ezt a fajta beállítottságunkat, hát bizony akkor a gyanú és a bizalmatlanság azonnal előkerül, és azonnal vátolunk mást, hogy az a más ezt csinálja, meg azt csinálja ellenünk. És itt van ez a mondás, amit úgy fogalmaztak meg, hogy a barátok jönnek és mennek, az ellenségek meg csak gyűlnek. Nem tudom, ki volt ez a szellemes pasi, de minden esetre jellemző ennek a fajta felfogásnak az illusztrációjára, hogy az ellenségek csak szaporodnak. Hát ez a paranoiának egy nagyon kellemetlen megjelenése. De az üldözési mánia a félelemnek megjelenése. Na de most itt gondoltunk arra, hogy ugye mitől félünk. De tulajdonképpen azt se állt meggondolni, hogy mi az, ami bennünk, mint emberi lényekben fél. A fizikai testünk lenne? Ugye a teozófiai irodalomból ismert ez a bizonyos, hogy érzelmi gondolati testünk, mint a személyiségünk másik része, az is létező valami. Létező a szellemi ember, a teozófiai irodalomban egyéniség címszó alatt lehet megtalálni, aki létrehozza a testetöltések során a személyiséget, és aki mögött még egy réteg van, az a bizonyos isteni szikra, a teozófiai irodalomban monádnak is szokták nevezni, de minden esetre az a legmélyebb rétegünk, ami általában a jelenlegi állapotunkban még nem nagyon tudatos, de mint ténykérdés az létezik. Tehát ezek közül most tulajdonképpen mi az, ami fél? Itt csak ezt a modellt felhozom, hogy ebben a modellben gondolkodunk a teozófiai irodalomban nagyjából, ugye, hogy van a bizonyos isteni szikra, az isteni hármasságnak a tükröződése funkcionálisan, van ez a bizonyos egyéniség, ez a mondhatni innen alulról nézve a halhatatlan, vagy részben halhatatlan ember, tehát az akarat, bölcsesség és a tevékenység hármassága, és ennek is van egy eszköze, amiben működik, ez a kauzális testnek nevezett valami, és akkor itt van a személyiségünk, az érzelmi és a gondolati eszközünk közül a konkrét gondolatokkal működő, valamint a fizikai testünk és a mögötte levő, amivel a természetgyógyászat foglalkozik, az éterikus, tehát az energiatestünk, és ezt a hármasságot ezt nevezzük személyiségnek. Tehát ebben a modellben gondolkodik a teozófiai irodalom, és így kell érteni azt, hogy mi fél tulajdonképpen ezek közül, a rétegek közül. Na akkor nézzük meg, a fizikai testünk fél. Hát van egy bizonyos mértékű tudatossága, ami ugye a gyerekkori tapasztalatokból kialakul. Ilyen az, hogy nem nyúlunk a forró dolgokhoz, mert megmégünk, de ilyen bizonyos mértékű tudatosság, az csak már elment az automatizmus irányába a lélegzés, ilyen az emésztés, ilyen a mozgás koordináció nagy része, ez mind tanult dolgok, bár mondjuk az lélegzés és emésztés kérdését azt inkább már hozzuk magunkkal, mert az sokkal régebben alakult ki már az emberi testek fejlődése során, de a mozgás koordináció minden egyes életben meg kell tanulni külön a gyerekkorban. Ja, és ide tartozik, ugye, mint a automatizált valami, a vérkeringés, de ez még mind a testnek a tudatossága. A testünk működéséhez tartozik. Most itt vannak az érzékszerveink, ugye a föl van sorolva hallás, látás, tapintás, szaglás, ízlelés. Ez is még a fizikai testünkhöz tartozik, és ezek az érzékszervek, ezeknek a működtetése, és minden, ennek nagyon sok esetben automatikus valami, mert mondjuk, hogyha hirtelen hallunk valami nagyon zavaró valamit, akkor összerándul a testünk, tehát ez a testnek a tudatosságához tartozó jelenség. És hát ugye szó volt arról a rendezett mozgásról, amit hát a gyerekkorban megpróbálunk többé-kevésbé elsajátítani. De ez mind a fizikai testhez tartozik, tehát a fizikai testnek van egy bizonyos mértékű tudatossága. Na most itt viszont ott van az, hogy tehát a fizikai testnek ezek a bizonyos tudatos jelenségei mögött vannak a nem tudatos rétegek is. Például az, hogy félünk a forró tárgyaktól, vagy félünk a nagyon erős fény vagy hang behatástól, illetve inkább az, hogy megijedünk, és a tapasztalatok alapján arra számítunk, hogy lesz egy következő hasonló is. Ez még mindig a fizikai testnek a tudatosságához, illetve az öntudatlan rétegéhez tartozik, és bizony itt is van valami, méghozzá az a valami, amit halálfélelemnek szoktunk nevezni, mert a fizikai testünkbe bele van kódolva, hogy ahogy megszületik, úgy meg is kell szűnnie. Tehát a formának, ennek a fizikai testnek, mint formának, a megszületéstől a megszűnésig tart az élete, és utána ez a forma, ez feloszlik. Hát ez a bizonyos félelem, ez már részben érzelmi és gondolati kérdés is, de mindenképpen a fizikai testünkben is megvan. Na most itt van az érzelmi gondolati testünk, ez általában egybe szokás venni, mert annyira összefüggnek, annyira szorosan összefüggnek az érzelmeink és a konkrét gondolataink, hogy ezt érdemes egybe kezelni, mert keleti irodalom egybe is szoktak kezelni. És hát itt megint ugye ez a tudatosság kérdése. Na most itt vannak aztán a reflexek, itt vannak a rokonszenvek, ellenszenvek, itt vannak a kényszerképzetek, itt vannak a fixa ideák, tehát a rögeszmék, ebben a kérdés, ezekben az eszközeinkben, és ezeknek a működése, illetve ezeknek a tulajdonságoknak a mint egy megszűnése, vagy elvesztés, mint úgy érzékelem, hogy elvesztem ezeket a dolgokat, ez a kérdés megjelenik a félelem oldalon is. Ezek az eszközeink is, ezekbe is bele van kódolva az, hogy egy forma, aminek létre kell jönni, annak meg is kell szűnni. Tehát ezek is önmagukban, ezek is félnek a megszűnéstől, és ragaszkodnak a jó megszokott vagy megtanult életmódokhoz. Gondolok itt elsősorban ugye érzelmi oldalon a rokonszenv, ellenszenv kérdésére, a gondolati oldalon pedig a rögeszmék és hasonlók kérdésére. És hát itt ezeknek a dolgoknak, amik ezekben az eszközeinkben megjelennek, mint benyomások, mint tapasztalatok, oda tartozik az, hogy hogyan reagálunk, illetve hogyan gondolkodunk ezekből a kérdésekkel. Hogy elfogadunk-e valamit, vagy elvetünk valamit. Az elfogadásnál mintegy magunkévá tesszük, az elvetjük pedig, hogy eltaszítjuk magunkat. Magunktól ezt esik, és ilyen módon érzékelni első közelítésben. Na most aztán itt még, ugye mentünk tovább, a személyiséget azt többé-kevésbé letettük, de akkor mi van? A szellemi ember félne, vagy az isteni szikra félne? Hát egyelőre nem vagyunk annyira, mondjuk úgy, hogy tudatosak, hogy ezen a területen komoly tapasztalatokra tudnánk szert tenni, de feltételezhető, hogy a szellemi ember, mint olyan, az azért nem egészen olyan halálfélelemmel rendelkezik, mint egy fizikai test, ha egyáltalán van benne ilyesmi is. A leírások szerint ott nincsenek ilyen negatív jellegű, hát mondjuk úgy, hogy működések, hanem valaminek a hiánya. Tehát valami aktív, vagy hiányzik. Nincsen negatív. A leírások legalábbis egyértelműen erre utalnak. Az isteni szikráról meg még annyit se tudunk. Csak az, hogy létezik. Ja, ide tartozik ehhez a hasonlathoz. Most nem tettem ide fel ezt a képet. Tessék elképzelni, lovaskocsit mindenki látott. Ugye? Ha a kocsi maga, a fizikai testünk, ez a bőrtok. A húzóerőt az érzelmek és a gondolatok, tehát a lovak adják. Az egész kocsin rajta ül a bakon a kocsis. Tegyük fel, hogy ébren van, mert ha szundikál, akkor a lovak arra mennek, amerre akarnak, de tegyük fel, hogy ébren van, az a szellemi ember. És a kocsiban ott hátul még van egy utas, az az isteni szikra. Itt a rendszernek a következő feladata van. A kocsinak az a feladata, hogy menjen az úton. A lovaknak az a feladata, hogy az irányítás alapján engedelmeskedjenek az irányítónak, és abba az irányba menjenek, amit a szellemi ember kijelölt, a hogyan, de az, hogy hova, azt az isteni szikra szabja meg. Ennek az egész rendszernek. Azt nem mondja meg, hogy így csináld, meg úgy csináld, hanem az, hogy oda kell menni. És hogy azt a szellemi ember hogyan csinálja meg, hogy mennyire engedi szabadon, vagy tartja kézben a lovaskocsit, az az őt problémája, és hát mondjuk úgy, hogy a másik fogalmat belevetünk, a karma kérdésébe például nagyon komolyan belejátszik ez a bizonyos tapasztalatszerzés a hogyanban. No, itt viszont gondoljunk arra, hogy ez a félelem mögött tulajdonképpen két, hát ilyen káprázatnak is nevezhető, vagy nem is biztos, hogy érzékcsalódás, de maradjunk a káprázatban, van a háttérben. Az egyik az, hogy a térbeli elkülönülés, annak nem csak az, hogy itt most a testek egymástól függetlenek, hanem az az felfogás, hogy én és a világ. Ez egy nagyon mélyreható valami, hogyha ezt nagyító alá veszük, ez nagyon komoly tapasztalatokra vagy felismerésekre tud juttatni bennünket, hogy ezt érdemes mindenképpen meggondolni. Létezik-e az, hogy benn élünk valamiben, és azt mondjuk, hogy én és az a valami. Tehát mint egy külön válok tőle. Tessék ezen a gondolaton kicsit rágódni, inkább meditálni a későbbiekben. Viszont van egy másik ilyen, hát ez is káprázatnak nevezhető, ez a bizonyos időbeli, tehát az volt a térben, az időben ez a mulandóság kérdése, amikor minden megsemmisül. Ennek a, ugye nem csak az emberi testeknek a viszonylag rövidebb élettartama kérdése, és utána a fizikai halál, hanem ide ilyen például az a természettudományos elmélet, ugye, hogy a világ az úgy létrejön, aztán eloszlik, tehát van egy nagy bum, meg van egy nagy recs. És akkor mi van? Tehát ez a bizonyos minden megsemmisül kérdése, aminek a népies megfogalmazása, hogy mindennek vége van, csak a botnak van két vége. Van erre egy erősebb tyek, a pesti németek annak idején egy ilyen kifejezést használtak, de hát ezt most nem akarom idézni. Na most itt nézzük meg ezt az elkülönültség kérdését. Ha végig megyünk ezen a soron, amennyit többé-kevésbé ismerünk a természettudományból, az elemi részecskék, amiben atomot épít fel, az atomokból molekulák, vegyületek, stb. Aztán a szervekből, szervcsoportokból jön, a szervezetek lesznek, élő lények lesznek, amik összeállnak ezekből az alkatrészekből. Aztán az élő lényeknek egy közössége is van, most ez marad egy család, vagy például egy kisebb település, és így tovább. Ennek a sornak az általunk belátható vége a földi élet, tehát az embereknek a földön való élete. De ha meggondoljuk, a kisebbek felé sincsen vége, és a nagyobbak felé sincsen vége, tehát ez csak egy kiszakított darab egy végtelen madzagból, amire azt mondjuk, hogy ez körülbelül ilyen darabokra tudunk nézni, ezek nagyjából ilyen darabokat tudunk ebben megállapítani, de a madzag két végét nem ismerjük. Viszont az előttünk járók teljesen egyértelműen hangsúlyozzák, hogy ez a láncolat a végtelen egyből a végtelen egység felé tart. Tehát az egyből az egybe. Az hogy menet közben egy teljes különállás van, ez ennek a folyamatnak a jellemzője, de mindenképpen az egyből indul, és az egybe tér vissza. Itt van egy ábra erről, hogy illusztráció. Ha úgy képzeljük el, hogy ezeknek a sugaraknak a hegyében, ez a kis darabka, ez a fizikai testünk, ez az érzelmi eszközünk, már kicsit közelebb vannak egymáshoz, de ezek vannak legtávolabb egymástól. Ezek egy picit közelebb. A gondolati eszközünk az már megint kicsit közelebb, ez aztán már az egyéniség vidéke, tehát ahol az intuíció és egyéb hasonló működéseink, amikor működnek, azok már működnek, és így tovább befelé az egésznek a belsejében, a legbelsejében az a bizonyos energiaközpont van, ami az egész általunk ismert világot fenntartja. De látható, hogy az érzelmek még úgy, ahogy elkülönülnek meg a gondolatok, de már az összes többi az már nagyon közel van egymáshoz. És akkor beleérted, ettől a sugártól, mondjuk eddig a sugárig, hol találkoznak? Itt bent. Tehát gyakorlatilag csak látszat az, hogy különállóak vagyunk, mert a gyökerünk az ugyanaz, azonos. Hát ez mondjuk a térbeli káprázatnak egy illusztrációja. Az időbeli elkülönülésnek az illusztrációja, Hát vannak ugye, amit tapasztalunk, események, azokból élmények lesznek, az élményekből tapasztalatok, viselkedés, stb. Mehetünk ezen a láncon tovább, de nem ismerjük az elejét, meg nem ismerjük a végét, viszont világosan látszik, hogy ez ugyanolyan folyamat, mint az előbb néztük a térbeli kérdést. Ez csak éppen ez most funkcionálisan a végtelen öntudatból, a különálláson keresztül a tudatosságig, a teljes tudatosság felé tart. Tehát a láncolatnak a túlsó, nem a vége, de az arra felé, az mindig a tudatosabb életre jellemző működés és tapasztalatszerzés és egyéb az életünk során. Itt megint egy kis illusztráció, ugye, mert itt úgy nagyon hangzatos, az idő fogságában vagyunk. A fenét. Mi az, hogy idő? Az, hogy folyamatok vannak, az eddig rendben van. Általában véve periodikus folyamatok vannak, illetve olyan, hogy egyszer van és többet nincs, olyan gyakorlatilag nem található. De maradjunk abban, hogy periodikus folyamatok vannak a környezetünkben mindenütt, és az idő tulajdonképpen ennek a periodicitásnak a mennyisége. Tehát ezeknek a folyamatoknak a mennyisége. Egy elvont fogalom. Semmi köze a való világhoz. Ugye itt vannak, lehet ezt mérni homokórával, lehet ezt mérni ingaórával, lehet ezt mérni kristályoknak a rezgésével, ahogy mostanában csinálják. És mindenképpen ennek a káprázata ez a bizonyos mulandóság. Amit úgy fogalmazunk meg, hogy jövünk a múltból, itt vagyunk a jelenbe, és megyünk a jövőbe. De ha végig gondoljuk, és ez előttünk járok, teljesen egyértelműen mondják, hogy ez a hármasság, ez nincs. Itt állandó jelen van. A múlt azok az emlékeink tulajdonképpen, a jövő meg az elképzeléseink, de itt és most élünk. És az, hogy az emlékeink az egyik raktárban, vagy az egyik raktárfiókban, az elképzeléseink meg a másik raktárfiókban vannak, az nem zárja ki azt, hogy itt és most létezünk, és ez a megfogható valóság, amiben létezünk, és amit érdemes tudatosítani, és erre szokták felhívni a figyelmünket, hogy ne a múltba éljünk az emlékek között, és ne a jövőben éljünk az álmok között, hanem itt és most a jelenben. És mindenféle komoly szellemi tanító teljesen egyértelműen kihangsúlyozza, hogy az az igazi, az a feladat, azt kell csinálnunk, az itt és a most. Azzal törődjünk, ne azzal, hogy holnap után mi lesz. Ami egyébként tapasztalatom szerint egy biztos a jövőben, hogy nem úgy lesz. Akármi lehet, de nem úgy, ahogy most elképzelem. Miért? Mert a múltbeli tapasztalatokból próbálok meg következtetni a jövőre, és ez nem szokott bejönni. Ilyenkor eszembe jut az a diagram, amit annak idején, hát ez elég régen volt. A népességrobbanás problémája körében, tehát a 60-as évek közepén mutogattak egy diagramot, hogy az emberiség ilyen-olyan sebességgel szaporodik, és ugye ez volt a 60-valahányban, akkor a 2000-ben már mit tudom én, 20 milliárdra, vagy mit tudom én, a 30 milliárdra leszünk a Földön. Hát ahogy visszagondolok az elmúlt időszakra, ez a sebesség valahogy nem stimmelt, pedig a diagram nagyon szépen mutatta, és a múltból ki lehet számítani, hogy ez lesz a jövő. Valahogy nem jött össze. Úgyhogy így érdemes ezeket a bizonyos előrejelzéseket hát mondjuk kezelni, hogy azért nem egészen biztos, hogy az úgy lesz, ahogy most XY elképzeli. Tehát ennyit a múltról meg a jövőről, mint az időbeli a mulandóság káprázatáról. Az előttünk járók tapasztalata, és bizonyos esetben mennyiségben a saját tapasztalatunk is, hogy minél jobban azonosulunk a fizikai testen és az anyagi világgal, és az anyagiassággal, annál jobban belesüllyedünk. Ez egy dágvány, amiben sikerül bokáig belemenni, aztán térdig, aztán tovább. Ha viszont nem próbálunk meg azonosulni a fizikai testünkkel, mert azt mondjuk, hogy ez egyik eszközünk a több között, akkor tudunk csak kiemelkedni ebből a bizonyos anyagias felfogásból, és akkor tudunk tovább lépni. Tehát ez tulajdonképpen olyasmi, mint amikor a sárban ugye, szép nagy vastag sár csizmákat, meg egyebeket szerzünk össze, amíg azt le nem rugdossuk és nem tisztítjuk, addig nem tudunk tovább menni, vagy nagyon nehezen tudunk tovább mozogni. Tehát ezt mindenképpen érdemes meggondolni, hogy ez az anyagiasságnak ez a következménye. Tehát ha azt mondom, hogy én ez vagyok, ez a bőrtok, akkor ez egy tiszta materializmus. Akárhogy forgatjuk, ez egy tiszta materializmus. Semmi más. És akkor nincs más, akkor van egy, létrejöttem a semmiből, és eltűntek a semmibe típusú, teljesen, hát mondjuk úgy, hogy lehangoló felfogás, aminek aztán mindenféle következményei vannak, itt a félelem kérdésével foglalkoztunk, de nem csak ez, sok minden egyéb. Tehát ez a valami, mindenképpen érdemes végig gondolnunk, végig, a tapasztalatainkon végig menni, hogy biztos, hogy ez a fizikai testünk vagyunk én. Mert a tudomány pillanatnyilag azt mondja, hogy ez. És semmi más. Na, de a tudomány az nem is olyan régen még igen keményen mechanikus materialista volt. Nem is olyan nagyon régen, 150 éve még nagyon keményen ez volt. És hát azt megelőzően meg sok minden egyéb problémák voltak, de az anyagiasság kérdés az mindenütt előkerült. Ha tovább akarunk lépni, akkor ezt a kérdést ezt meg kell, alaposan végig kell gondolnunk, hogy bizony többek, sokkal többek vagyunk, mint ez a bőrtok, ez a biológiai vagy biokémiai komplexum, amit hivatalosan testnek neveznek, hivatalosan embernek neveznek, ez csak egy eszköz. A lovaskocsi hasonlatban a kocsi, semmi más. Hát itt csak egy kis illusztráció, hogy tisztán látók az, egy átlagos asztráltestet ilyesminek látnak, mondjuk, és ha valaki megijed, akkor egyrészt ott ezek a szürke cikcakok, és azért a szürkeség az pedig egyébként a félelemnek a színe. Most nem az aura fényképezésre gondolok, hanem a tényleges tisztánlátásra. Azért cikcakos, ugye, mert hirtelen sokszerű hatása van, de a félelem ott van és színezi az egészet. Hát ezt csak illusztrációnak hoztam, hogy azért csinál az eszközünkben sok mindent a félelem. Most egy kicsit nézzünk utána, hogy ez a modell, amit próbálunk használni a teozófiai irodalomban, ez tulajdonképpen a világ réteges felépítését is tartalmazza, ahol a szellemi hatásból az anyagi világban formaalkotás folyamata történik, és hát ez most kicsit messze vezetne, de most maradjunk ennél az ábránál. Itt arra kell gondolni, mert itt most ezeket az úgynevezett elementális lények kérdéséről fogunk egy picit beszélni, hogy ezekben, tehát a gondolati világban, az érzelmi világunkban ilyen ottani önálló lényecskék léteznek, mint a fizikai világban mondjuk az atomok, vagy a pláne a testi világban a molekulák, amelyek molekuláknak is, meg az atomoknak is van bizonyos mértékű tudatossága, tessék csak arra gondolni, hogy nem minden fizikai elem, vagy kémiai elem hajlandó a másikkal vegyülni, viszont vannak, amelyek ragaszkodnak egymáshoz, és vannak, amelyek egyszerűen nem hajlandók vegyülni. Hát ez is egy bizonyos mértékű tudatosság a fizikai világban. Ami miatt ezt viszont elővettem, ezt az ábrát, az az, hogy ugye a későbbiekben még erről lesz szó, hogy abból, ahogy a fizikai testünk működik, tehát fölvesz levegőt, illetve oxigént, fölveszünk vizet, fölveszünk tápanyagokat, és egy bizonyos idő után, tehát ezeknek a használata után ezek kiválasztjuk, tehát egy anyagcsere folyik. Ez a fajta anyagcsere, ez létezik az érzelmi világunkban, tehát az asztrál testünkben is. Azok, tessék csak azok a kis bizonyos elementálnak nevezett kis micsodákra gondolni, fölveszünk, és kiadunk magunkból. Ugyanez a gondolatok területén is. Viszont, ha vissza gondolnak erre az ábrára, ugye az a ahogy a teremtő energia megy az anyagi világ, sűrűbb anyagi világ felé, ezeknek a kis részeknek az a feladata, hogy minél sűrűbbek legyenek, minél egyedibbek legyenek. Tehát az elkülönülés felé megy. A másik oldal, ugye emlékezünk arra a szábrának a fölfelé menő oldalára, ott az már a tudatos működésre vonatkozik, ott már az ember tudatossága is belejön. De ez az alkatrészeink, mondhatni a kémiai elemeink, vagy az érzelmi elemeink, azoknak az a feladata, hogy elkülönüljenek. Tehát ez egy ellentétes hatás. Ha most hagyjuk, hogy ezek diktáljanak, akkor bizony az elkülönülés irányába, az anyagiasság irányába húzódik el az egész. Miért? Mert azokat a elementálokat vonzuk be, amelyek rezonálnak a saját beállítottságunkkal, és az összes többit azt nem vonzuk be. Azt eltaszítjuk. Tehát ez a bizonyos bevonzás kérdése, ez a hát nem is érzelmi szimpátiára is lehet mondani, de nem csak az, hanem az anyagcserébe ugyanúgy megy, mint amikor olyasmit eszünk, ami ízlik. Vagy egyszer nem eszünk meg, ami nem ízlik. Na ezt most tessék elképzelni ugyanezt az érzelmi eszközünkre, és ugyanezt a gondolati eszközünkre, a mentális testünkre is. Fölveszünk valamit, amihez kedvünk van, vagy amihez vonzódunk, és nem veszük föl azt, amit nem vonzódunk. Tehát ez a bizonyos, hogy ha ezek az alkatrészek dominálnak, akkor bizony az anyag felé húzzák az eszközöket is, és az eszközöknek az egész működését, meg minden egyébét, hajlamát, meg egyebet is az anyagiasság felé húzzák le. És akkor itt jön az, hogy az emberi tapasztalatok alapján ez a bizonyos a kocsis, tehát a szellemi ember, aminek ez az eszköz, a legsűrűbb eszköze, ez a kauzális testnek nevezett képződmény, akkor viszont ez húzza föl ezeket az eszközöket, mert az ő működése már nem ide tartozik az anyagi világhoz, nekiben fölfelé kell menni a szellemi világba, az együttműködés irányába. Tehát ott az a feladat. Na most itt megint egy érdekes valami jön, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy ezt az egész felfogást többé-kevésbé kézben tudjuk tartani, érdemes végig gondolni, hogy tulajdonképpen ez a világ, amely akárhogy nézzük, egy rendkívül módon rendezett és tökéletesen működő rendszer, aminek egy része vagyunk, ennek vannak bizonyos alaptörvényei, aminek a mentén működik. Az egyik ilyen az ok és okozat törvénye. Tessék csak a newtoni fizikára gondolni, a hatás-ellenhatás kérdése. Ez pontosan ugyanaz a sűrű fizikai világban, egészségügyileg, mint az érzelmi területen a vonzódás, a rokonszenv-ellenszenv kérdése, illetve annak a másokból való, amit az a másokból kivált, és a hasonlók, tehát amikor az ember aktív valamilyen irányba, annak az aktivitásnak van egy visszahatása. Azt úgy is fel lehet fogni, hogy a természetben valamit megváltoztattunk, és a természet egyensúlyra törekszik. Tehát visszahat, hogy az egyensúly meglegyen. A karma ebből a szempontból, mint kifejezés, ez érdekes, de tulajdonképpen az ok és okozat törvényéről van szó. Ez lehet ugye az szerint, hogy az életünkből egy rövid szakaszt nézünk, az egész életet nézzük, esetleg az életeinket nézzük. Itt most nem hozom elő, de tessék arra gondolni, hogy van rögtönható karma, ez amikor a gerebjének rálépünk a fogára, és orba csap a nyele, ez azonnal ható karma. Vannak esetek, amikor ezek a folyamatok egy kicsit elhúzódnak, és a következményt esetleg nem is annyira világosan veszük észre, vagy tudatosítjuk, hogy ez annak az akkori cselekvésünknek ez a visszahatása, és hát ez az aszerint, hogy mennyire mélyreható, vagy mennyire felületen működő hatás, aszerint esetleg időben, magyarul, a folyamatok későbbi szakaszában lesz aktuális a visszahatás. Tehát ez az ok és okozat törvénye. Van egy másik fontos törvény, az amit szintén szanszkrit szóval dharmának szoktak nevezni. Nem kell megrémülni a kifejezéstől, mert sokféle más magyarázat vagy értelmezés is létezik, de maradjunk abban, hogy az életfeladat. Ez a mindennapi életünk számára a legkézzelfoghatóbb, legfontosabb valami, ami ugye életfeladat lehet. Egy élet szakaszon is lehet bizonyos feladat, tehát a születéstől halálig terjedő életünk során is lehet feladat, de ezeknek az életeknek a sorozatában is lehet bizonyos életfeladat. És ez általánosítható tulajdonképpen az általunk belátható világra, ennek a működésére. Hát itt a teozófiai irodalomban ezt megnyilvánulásnak nevezik valaminek, a szanszkrit irodalomban ennek nagyon izgalmas neve van, de ezzel most ne foglalkozzunk. A lényeg az, hogy a nagy bumtól a nagy rejtség terjedő időszakról. Ott is van az egyes embernek, az egyes isteni szikrának feladata. És azt neki meg végig, azt végighajt, végig csinálja, végig megy rajta. Illetve hát lehet ellene is dolgozni, de az általában nem szokott szerencsés hatásokat kelteni. Na most nézzük egy kicsit bele a karma kérdésébe. Ugye az ok az elmúlt életekben segítő cselekedet, általános cselekedet, vágyak, következett, stb. Ez az ok oldal. A jelen életünkben ezek a következmények, a jó körülmények, a jellem, bölcsesség, stb. Ezt tulajdonképpen ezt a mondást illusztrálja, hogy ha tudni akarjuk, hogy milyen volt az előző életünk, akkor nézzük meg, hogy milyenek a jelenlegi körülményeink. És ugyanez a múlt-jelen viszonyat mellett a jelen és az úgymond jövő, tehát a következő fázisra vonatkozunk. Ugyanez a helyzet, ha tudni akarjuk, hogy milyen lesz a következő életünk, akkor nézzük meg, hogy mit csinálunk most. Tehát például a következetességből a jellem következik, és így tovább. A szolgálni akarásból a spiritualitás. Ezt a két táblázatot érdemes nagyon alaposan végig gondolni, végig meditálni, mert nagyon sok fontos felismerésre jöhetünk rá saját magunk. Na most az emberi élet törvényeihez tartozik az élet és halál kérdése, vagy pedig hát a divatos szóval az újraszületés. És itt visszanyúlok arra, amit már korábban említettem. Bármit nézünk a világban, bármilyen folyamatot, az mind periodikus. Nincs az, hogy egyszer van, aztán se előtte, se utána. Minden jelenség periodikus. Pontosabban, ha valaki nagyon erőszak, nagyon azt mondja, hogy mi csak egyszer élünk, akkor meg lehet kérdezni, hogyha a világon minden folyamat periodikus, beleértve még az általunk látható a nappalok, éjszakák és egyebet, miért pont az emberi élet a kivétel? Mitől vagyunk mi kivételek? Az egész világban csak mi? Biztos, hogy ez így jó ötlet? Úgyhogy ez érdemes egy picit elgondolkodni, ez az egyszer élünk kérdése. Hát a teozófiai irodalomban is leírják, az ősi tanítások szerint is, ugye ez a bizonyos személyiség, amiről korábban szó volt, tehát a fizikai test, az érzelmi és gondolati eszközünk, ez az, ami egyes testetöltések során újra képződik, él, működik, aztán megszűnik. De a tevékenysége során megszerzett tapasztalatok lerakódnak az egyéniségben, a szellemi emberben, és a következő testetöltésben már annak alapján tud tovább lépni. Ezért van az a megoldás, hogy a régi úgymond meghal, az új pedig létrejön. A régi forma hal meg, a régi ruhát levetjük, de attól a ruha viselője nem szűnik meg. Hát téli kabát az elrongyolódik, azt letesszük, és szerzünk egy másikat. Hát ez a bőrtok, ez a téli kabát. Na most ilyen alapvető törvény azért még létezik egy pár. Ez egy nagyon, a mindennapi életünkben nem mindig tapasztalható az áldozat kérdése, az áldozat törvénye, de gondoljunk arra, hogy miután ahhoz a szóhoz egy áldozat, a feláldozás meg, ami minden tapad, ha most azt mondjuk, hogy ez önkorlátozás, tehát helyettesítjük az egyik kifejezést a másikkal, abban a pillanatban kiderül, hogy ennek mi a tartalma. Tessék csak arra gondolni, hogy a szülő korlátozza a saját vágyait azért, hogy a gyerekkel foglalkozhasson, például. De a mindennapi életünkben korlátozzuk a saját nyavajainkat azért, hogy elmenjünk dolgozni, hogy az életfenntartáshoz biztosítsuk a hozzávalókat. Ez egy bizonyos önkorlátozás. Ezt önként vállaljuk. A munkahelyet is, a szülői szerepet, és így tovább. És ezt most lehet nevezni, tulajdonképpen az áldozat törvénye gyűjtő fogalmával tartozik. Ha valamit létrehozunk, és azt működtetni akarjuk, legyen ez egy hobbi berendezés, vagy akármi, az akkor is az, annak a létrehozása után nem szaladgálhatunk a vakvilágba, tehát ha például mondjuk csinálunk magunknak egy járművet, vagy akármit, azzal nem mehetünk a vakvilágba, mert annak feltételei vannak, a közlekedésnek szabályai vannak, és így tovább. Tehát ott megint korlátozni kell magunkat. Korlátozzuk magunkat például a közlekedés szabályaival. És itt ennek az analógia folytatásaként a teremtés maga, a világ teremtése, menjünk olyan magasra, aki ezt létrehozza, az hozza a legnagyobb áldozatot. Mert a saját lehetőségeit korlátozza. Ezt misztikus kifejezésben ezt úgy szokták mondani, vagy az is le van írva, hogy egy részeddel megteremted a világot, és a többivel mögötte vagy. Mondják arról a... Nem lehet nevezni, mert ha Istennek nevezzük, az már mindjárt szűkíti. Az a valami, ami az egész világot tartalmazza, fenntartja és működteti, de nem az egészében működteti, csak egy részével hozza létre. Minden misztikus írásban megtalálható az a keresztény Bibliától, illetve pontosabban az Ószövetségtől kezdve, mindenütt máshol, a keleti írásokban is mindenütt, teljesen egyértelműen kijelentik. Ez a bizonyos önkorlátozás, ez a legnagyobb áldozat, amit el tudunk képzelni a jelenlegi ismereteink szerint. Na hát ennyit az áldozat törvényéről, ami mondjuk nem annyira kézzelfogható, mint a hatás és ellenhatás törvénye. De létezik még egy nagyon fontos valami, az analógia törvénye, ami a megismerésünkhöz nagyon jó segítség. Ugye ez a hermetikus tétel, a Hermes Trismegistosnak az arany, vagy smaragd táblájáról van leírva. Tehát mind fent, úgy lent, illetve ezt meg lehet fordítani, mint lent, úgy fent. Tehát a nagyobb egység, vagy a nagyobb teremtő valami, egy kisebbet a saját mintájára, vagy a saját működésének megfelelően tud létrehozni. És ha ezt a kicsit tapasztalatokkal tudjuk tanulmányozni, akkor ebből következtethetünk a létrehozójára is. Tehát a kis a környezetünkben levő kisebb dolgoknak az megismerésével eljuthatunk azokat átfogóan működtető nagyobb dolgokig, beleértve egészen mélységekig, amikor már nem is tudjunk szóba kifejezni, mert a beszédünk már nem alkalmas rá, de attól még az élményeink, meg a tapasztalataink meg egyértelműen mutatják, hogy az még ott van. És ugyanez a helyzet, amint kint úgy bent, amikor az egyes embert megpróbáljuk megismerni, akkor az egyes embernek a viselkedéséből többé-kevésbé következtethetünk az embercsoportok viselkedésére, és így tovább. Ennek a folyamatnak az általunk belátható vége a világ megismerése, amit úgy is szoktak fogalmazni a teozófiai irodalomban, és megvan ez a kifejezés, hogy az ember, mint mikrokozmosz, meg tudja ismerni a makrokozmosz, tehát aminek a része, a makrokozmosznak a működését. A misztikus irodalomban ez úgy van, hogy teremtsünk embert saját képünkre és hasonlatosságunkra. Erről van szó. Tehát a nagy egység az létrehozza a kisebb egységet, ami ugyanúgy működik, mint ő. Na nézzük, mi van még itt, a törvényekhez tartozik. Hát itt tulajdonképpen ezt úgy is lehet mondani, hogy fejlődés, de úgy jobb azt mondani, hogy kibontakozás. Most tessék elképzelni egy rügyet, vagy egy bimbót, egy virágbimbót. Egészségügyen. Abban benne van az egész leendő virág. Abban a rügyben benne van az egész leendő valami. A gyümölcs magjában benne van az egész leendő gyümölcsfa. Ennek ki kell bontakozni. Tehát az élete során ez a kisebb valami, ez kibontakozik. Ezt mondhatjuk úgy is, hogy fejlődik, mert a formai része az valóban fejlődik. De a benne levő élet az kibontakozik, mert a benne levő élet megvan a piciben is, amikor a forma még úgymond primitív vagy egyszerű, és megvan a az elkészült nagy működő formában is, az az élet. Tehát itt a tudatról beszélünk, az kibontakozik, de az eszközök, amelyeken keresztül, na az a fejlődik. A tudat az a szunyadótól a tudatosig, az eszközök pedig a tohonya tehetetlen valamitől egészen a kifinomultig, tessék csak az emberi testnek a működésére, és például mondjuk a tornáztatásnak a folyamatára gondolni, amikor az egészen tohonya majdnem, hogy mozgásképtelen testből egy nagyon remekül mozgó és mindenféle technikai vagy egyáltalán működésbeli változásokat létrehozó test alakul ki. Ez ugyanerről van szó, tehát a tehetetlentől a kifinomultig. Ugyanez a fejlődés. És ez mondjuk a szellemi úton ezt szokták mondani, hogyha valaki tudatosan rálép erre a szellemi útra, akkor bizony igen sok türelemre van szüksége, többek között türelemre. De a kőkemény törvény, hogyha valaki a tanítvány készen van, akkor a hozzá tartozó tanító megjelenik az életében. Ezt kicsiben is láthatjuk, bemegyünk egy könyvesboltba, ott van millió könyv. De csak egy kiabál ránk. Miért? Mert abban az egy könyvben találjuk meg a jelen pillanatban aktuális problémáinkra választ, vagy legalábbis az útmutatást. Ezt mindjárt tapasztalhatjuk, hogyha figyelünk a világra. Hát a teozófiai irodalomban ezt a folyamatot folytatják tovább, a beavatások és egyebek elméletéről, ez a későbbiek vagy más előadásokban erről lehet még szó. Volt is szó, az interneten megtalálhatók ezek az előadások, úgyhogy ha valakit a kérdés érdekel, ott is megtalálhatja. És itt ehhez a bizonyos szellemi úthoz, tehát amikor már tudatosan rá akarunk lépni erre az önfejlesztésre, akkor itt azért vannak mondjuk lépcsőfokok, először is az önismeret kérdése, többé-kevésbé, mert azért ez a folyamat, tehát ez nem egyszer készen van, hanem ez is kibontakozik, ez is mindig nagyobb lesz. Itt van az életmód, és itt van a világnézet kérdése, ami mind szükséges ahhoz, hogy tudatosan tudjunk ezen szellemi úton tovább lépni. Hát az önismerethez itt egy kis illusztráció. És az ősi tanács az alázatos viselkedésről, hogy légy alázatos, ha keresed a bölcsességet. Az előttünk járó komoly tanítók egytől egyig élték és élik ezt a fajta tanácsot, vagy felfogást. De a lényeg az, hogy azért nem mindegy, hogy minek látjuk magunkat. Az életmódnak hát mondjuk már, amikor mélyebb felismeréseink vannak, akkor már egyértelműen világosodik, hogy először is a minden élő is úgymond élettelen, tehát a világban ami minden, ami él, azt meg kell becsülni, mert a testvériség, tehát ez a bizonyos gyökerek, ez az egész világra és minden lényre és minden világra van egyértelműen vonatkozik, a gyökerek ott vannak közösek. Nincsen kivétel az egészből. Nincsen én és az egész. Vagy én és a világ. Ezt érdemes nagyon alaposan átgondolni és megtapasztalni, mert minden egyes apró kis tapasztalat felerősíti bennünk ezt a ismeretet vagy elképzelést. Itt nincsen az, hogy különáll, mert mindnyáján benne élünk ebben a világban. Az, hogy szubjektíven azt hisszük, hogy az csak egy szubjektív beállítottság, és ezt mindenképpen az önfejlesztés során érdemes kidolgozni magunkból, mert mindenkit, most tessék itt nem csak emberekre, hanem erre a falikarra is gondolni, ez ugyanúgy része a világnak, ez a fal, ez a terem, minden, ez ugyanúgy része a világnak, itt nincsen különállás. És ehhez tartozik, amikor mondjuk úgy többé-kevésbé tudatos lényekkel találkozunk, úgymond, hogy embertársakkal, akkor bizony nagyon fontos az, hogy a mások véleményét tiszteletben tartsuk, mert az ő véleménye, az ő számára, az ő tapasztalati világa szempontjából az igaz. Az, hogy eltér az én véleményemtől és az én tapasztalati világomtól, az egy természetes dolog, mert más úton járunk. De a végső cél ugyanaz. Szokták mondani, hogy a hegynek egy csúcsa van, de akármelyik oldalról mehetünk föl. A más véleménye pontosan ugyanannyi értékes, mint a sajátom. És ide tartozik az, hogy a nem, tehát a valaminek a tagadása, az pontosan ugyanannyi értékes, mint a valaminek az állítása, mert a világban ez az egyensúlynak meg kell lenni. Az aktív és a passzív, az igen és a nem, az én véleményem meg a másoké, ennek az egyensúlynak meg kell lenni, és ha az egyensúlyhoz alkalmazkodni tudunk, akkor azért nagyon, mondjuk úgy, hogy nem azt mondom, hogy gyorsabban, de mondjuk úgy nagyobb akadályok nélkül tudunk előre jutni a saját fejlődésünk útján. Hát itt ez most megint ki van hangsúlyozva, hogy minden létezés lényegében egy, nincsen holt anyag. Egyszer s mindenkorra legyünk tudatában annak, hogy holt anyag nincs, minden él. Nem kell messzire menni még az atomfizikában, ugye először is látjuk a kristályokat például. Azok is élnek, ott is valami rezgés van. Valami életjelenség van az, hogy nem a mi számunkra ismert, hanem ennél lényegesen korlátozottabb, de életjelenség akkor is van. Nincsen holtanyag. Aztán a másik az ugye a periodikus élet, tehát az élet, a formák létrejönnek és megszűnnek, az élet az kiárad az anyagi világba és visszavonul. Ebből a szempontból, tehát úgy is érdemes felfogni, hogy minden létező forma, az csak viszonylagos. Nincsen itt örök érték, vagy örökké tartó bármiféle. Ezek a forma világában, ahol mi élünk, ott minden átmeneti. Csak az egész, amiben benne ezek a részek, az az egy az örök. Hát itt ennek az életmódnak az egyik alapja, nem azt mondom, hogy a kizárólagos, de mindez az egyik alapja, a teozófiának nevezett valami, amire hát ez a néhány meghatározás létezik. A lényeg az, hogy ne tanuljuk az elme terméketlen teozófiáját, tehát amikor bemagolunk a másik irodalmat, ilyen irodalmat, meg olyan irodalmat, és hivatkozunk arra, mert ez semmiben nem különbözik attól, mint az egyik, hát mondjuk kisközösség a Bibliának az ilyen magyarázatát, a másik kisközösség meg az olyan magyarázatát ismeri meg, és akkor egymással veszekednek. Ez pontosan ugyanaz, hogy a betűt állítjuk szembe a betűvel. Tehát ezt a módszert, ezt hagyjuk. De hagyjuk a bizonyos kegyeskedő jókodást is, mert az is átmeneti, az is csak tüneti jelenség. Itt ennek a mondatnak még van vége, tehát tanuljuk az élő bölcsességet, ami a teozófia, az elme és a szív mély harmóniában, és a valódi, a mást nem ismerő, most a képen nem látszik, a más nem ismerő valamire, mindjárt mondom. Sajnos a technika egy kicsit meggátolja, de hogyha otthon megnézik ezt a netből, a netre lehívják, akkor ez azért látszani fog. Tehát tanuljuk az élő bölcsességet, ami a teozófia, az elme és a szív mély harmóniában, és a valódi, a mást nem ismerő én hangján szól. Tehát mély rétegekről van szó. Hát próbáljuk meg egy kicsit tovább lépni. Itt egyfajta megfogalmazása annak, hogy teozófia szó alatt mit kell érteni. És itt van a másik oldal, hogy ennek a fajta felfogásnak következményei vannak, és hogyha a következmények között nincs benne az emberbarátság, a megkülönböztető képesség és a harmonikus cselekvés, akkor ez annak a fajta felfogásnak bizony nem sok köze van a teozófia, a teoszófia, az isteni bölcsesség fogalmához. Hát itt csak egy régi képet hoztam föl végeredményben, mert hogy ezek szép elméletek, és az ókorban, meg a nem tudom mikor, ezek nagyon szépek voltak. Nem, ezek itt és most nagyon fontosak. Miért? Mert egy csomó kérdéssel szembesülünk a mindennapok során, nem csak emberi viselkedésben, tudományban, mindenben egyébként, és sajnos az a helyzet, hogy jelen pillanatban ezek a általunk megismert források nem nagyon tudnak a kérdéseinkre válaszolni, és itt az egyetlen kiárat tulajdonképpen az, hogy tehát ha kívül nem találunk magyarázatot vagy választ a kérdésekre, akkor keressük meg a saját magunkban belül a kérdésekre a választ. Na ez már biztos forrás, és itt van az a bizonyos biztatás, hogy legyetek tökéletesek, miként a mennyei atyátok tökéletes. Tehát megvan a lehetőség, csak csinálnunk kell, foglalkoznunk kell vele. Hát ezt a kis invokációt szoktam az előadások vége felé felvetíteni. Kérem? Ja, bocsánat. Bocsánat, itt valami huncutság történt. Nincsen vetítés vége. Na, akkor most nincs. Ha végig gondoljuk ezt az egész kis hát invokációnak is lehet nevezni, minden egy irányba, az egység irányába hív, annak a létezésére hívja fel a figyelmet. Hát ennyit gondoltam elmondani. A kérdésekre talán sikerült egy kicsit a tudásunknak a tüzét egy kicsit fölbiztatni, vagy fölélénkíteni. És hát ez lett volna a mai előadás. Na, akkor a diktafonokat visszaszármaztatjuk. Remélem megvan a felvétel.